Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá a Polgártól Tamással, a Debreciner munkatársával.
Sziasztok, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást.
És Konc Tamással, a BEI munkatársával. Valami azt jelenti, hogy a Magyar Hang munkatársával.
Köszöntöm én is a nézőket.
No, mindenek előtt. Itt az új Magyar Hang. Nekünk már van, önöknek is lehet holnaptól. Előfizetők megkapják, aki meg nem fizetett elő, az meg tudja vásárolni. És hát ne felejtsék el, hogy ha megveszik a lapot, azzal támogatnak minket a leginkább. Így jöhet létre például ez a műsor is, meg az összes többi, a podcastek, a kötött fogás, amire az jut eszembe, hogy lesz kötött fogás extra még hozzá 9-én, 19 órától a szokásos helyen, a Jókai utcában, a Hadszín Teátrumban alapcsapat, Puzsér Róbert lesz a vendég, úgyhogy jöjjenek, várjuk önöket sok szeretettel. Van még néhány jegy, de tényleg már necces, úgyhogy aki szeretne jönni, az most jelentkezzen. Mindent elmondtam mindent, akkor elmondom a témánkat is. Az elsőt, az Sóskút. Sokat beszéltünk már erről, ugye Sóskút lenne a következő olyan helyszín, ahova egy most kivételesen szlovén cég települne, méghozzá egy újrahasznosító, akkumulátor újrahasznosító.
Nem akkumulátor, zöld energiatároló. Most már így hívják.
Igen. Egy hétig nem voltam, és már ilyen drasztikus változások történnek. Jó, hogy mi?
Zöld energiatároló újrahasznosító.
Ó.
Így van.
Sokkal szebb.
De ezt már nem akarom azt mondani, hogy fasság, de hogyha...
Sikerült.
Tudom. De hogyha nem napenergiát tárol, vagy nem megújuló energiát, bármilyen megújuló energiát, akkor mitől? Tehát már pedig az... Na jó, oké, nem menjünk bele. Tehát Sóskúton lesz a következő akkumulátor szétszerelő, vagy lett volna, vagy lenne. Ugye ez a cég már megbukott tulajdonképpen egyszer ezzel a kalandjával, méghozzá Borsod-Abun-Zemplén megyében, mert hogy ott a lakossági tiltakozás olyan erős volt, hogy aztán úgy döntöttek, hogy új helyszínt keresnek, ez lett volna Sóskút. Jártok már Sóskúton
egyébként? Igen, igen.
De nem a riport miatt, hanem úgy
nem, egyébként is. Persze.
Budapest környéki település, egy picit nagyon távolabbi agglomerációs település, nagyon hangulatos, tök szép helyen fekszik. Én magam is jártam arra felé, amikor kirándolgottunk Pest megyének, próbáltuk fel is fedeztük Pest megyét. Szóval tényleg egy kedves kis hely. Hát most is az, de mondjuk a lakossági fórumon nem egészen az volt, mert hogy a polgármester összehívott egy ilyen tájékoztató közmeghallgatást, ahol elhívták ennek a cégnek a képviselőit is, illetve szigorúan azokat az embereket, polgártársakat, akiknek sóskúti lakcímkártyájuk van. Média kizárva. Az, mert hogy néznek egy közmeghallgatás, hanem úgy, hogyha zárt körül. De hát ott megjelentek sokan, például a Mi Hazánknak a aktivistái, ja, akik nagyon erősen hasonlítanak a régi
gárdisták. A Magyar Önvédelmi Mozgalomról van szó alapvetően.
Na, mindegy, nem is ez a lényeg, mert azért tényleg sokan voltak, és nem csak ők voltak felháborodva, nekem úgy tűnt azért a helyiek se túl boldogak. Hát nem tartották meg a közmeghallgatást. Ugye úgy jelentek meg a hírek, hogy botrányba fulladt, hát ezt nem nevezném botránynak, inkább a népharag elsodorta ezt az eseményt. Ki kellett kvázi menekíteni a szlovén cégnek a képviselőit, és hát a legszebb,
és a polgármester,
a legszebb a polgármester volt. Tényleg nézzék meg ezt a felvételt. Én a Telexnek az oldalán láttam, de biztos megvan több helyen is, meg másoknak is. Nagyon tanulságos, mert én polgármestert ennyire beszarva még nem láttam komolyan. Tehát, hogy amikor itt találkozol a népharaggal is, így a közvetlen demokrácia kezd egy kicsit túl közvetlennével. Nem bántotta senki, csak maga a hangulat, a légkör. És a leggyönyörűbb az volt, amikor a polgármester hát távozott ő is, de hát mentek vele ottan a hőbörgők, meg a média kísérte, és oda ment a rendőrökhöz, és mondta, hogy rendőri intézkedést kérnék, mert szeretném elhagyni a területet, és mondták a rendőr, hogy tessék elhagyni nyugodtan.
Ez konkrétabban úgy történt, hogy oda ment a körzeti megbízotthoz,
járőautóhoz,
láttam a felvételt.
Ja, Grimbalás kollégák voltak egyébként ott,
és azt mondta a közveti megbízottnak, hogy vigyél haza. Beült a rendőrautóba, tehát egy taxiként használta a rendőrautót tulajdonképpen. Én azt gondolnám, hogy nem az a botrányos, hogy ezek az emberek bejutottak erre a közmeghallgatásra, hanem az, hogy amilyen formában szerették volna ezt megtartani eleve. Tehát, hogy 100 embert fogadtak volna csak lakcímkártyával, a sajtó kizárásával, ez egy normális országban is, és sorolhatnánk, hogy hány ilyen esetben sérül a normalitás, nem történhetne meg, hogy egy ilyen súlyú beruházásról 6 pedigrés polgárral egyeztet a polgármester. Tehát ilyen nincs. Arról nem beszélve, hogy ha jól tudom, König Ferencnek sincs Sóskúti lakcímkártyája, mivel Biator megyi lakos. Tehát ő maga se juthatott volna be.
Hát akkor lehet, hogy ezért hagyta el a helyszínt.
Igen, rádöbbent, hogy ő illegálisan tartózkodik, és ezért
Álsús.
De rendes polgármester, igen. Na most mondom, ezt nézzék meg is, ez így mindent elmond ez a felvétel, de ahol kezdtem, hogy amikor beindult ez az erőltetett iparosítás, ugye, amit a akkumulátor technológia köré arra alapszik, akkor már elkezdtünk arról beszélgetni, és én is sokszor mondtam, hogy ennek lesz két érdekes vetülete valószínűleg. Az egyik ez a népharag. És hogy ennek is van két része, az egyik része az abból áll össze, és ez itt is átjött, ami félelem attól, hogy mennyire környezetszennyező ez a technológia, hogy mit jelent majd. Ugye hát pont Debrecen mellett láthattuk azt, hogy elértéktelenednek az ingatlanok óhatatlanul is azokban az utcákban, azokon a részeken nem annyira vásárolnak, hogy én magam is, hát hogyha most vennék házat valahol egy településen, akkor nyilván nem a közvetlen szomszédságában vagy ilyen gyárnak, vagy nem azon a településen, hogyha arról van szó. A másik meg az is megne volt a felvétel, vagy hallható, meg látható a felvételem, hogy a Fidesz által generált idegen ellenesség mennyire visszaüt most már. És akkor ez az egész szerintem olyan szempontból lesz most, hát politikailag is közéletileg érdekes, hogy ugye itt van a nyakunkon a önkormányzati választás, ezeknek a település vezetőknek, akiknek most le kéne tolni a nép torkán ezeket a sztorikat, azoknak meg kell mérettetniük magukat. És nagyon érdekes harapófogóba kerültek, és ez látszódott ezen az emberen is, hát jó, egyrészt meg is volt hihetve fizikailag, hogy mi a fenét tudnak csinálni, mert ezek így központilag jönnek ám ezek az utasítások, hogy már pedig akkor itt lesz, meg ott lesz egy-egy ilyen üzem, csak közben nekik meg mégiscsak, ha tetszik, ha nem, valahol a sajátjaikat kellene képviselniük, vagy ha nem, és inkább a központi hatalmat képviseljük, akkor meg szembe kell nézni a népharaggal.
És látjuk azt is, hogy különböző stratégiákat követnek a különböző polgármesterek, a fideszes polgármesterek is egyébként. Tehát még Mike Pércsnek a polgármestere az kifejezetten ellenzi az akkumulátorgyár építését. Ugye Mike Pércs az egy, már valószínűleg sok néző tudja, de azért elmondom, hogy egy Debrecen agglomerációjába tartozó község, és gyakorlatilag Mike Pércs és Debrecen közé közigazgatásilag még éppen Debrecenhez tartozik az a terület, ahol építik a CETIA akkumulátorgyárat. És ő odáig ment, hogy beállt támogatólag a Mike Pércsi anyák a Környezetért Egyesület mögé is, akiket a fideszes propaganda ugye nem csak áldebrecenének szokott nevezni, hanem álcivilnek is mostanában, soros civilnek, stb. Legutóbb, amikor David Pressman járt Debrecenben, akkor éppen ők voltak elővéve ezzel kapcsolatban, mert hogy ők is találkoztak a nagykövettel. És elközben meg látjuk azt, hogy Debrecennek a polgármestere, ő pedig teljes mértékben beállt az akkumulátorgyárak támogatása mögé, ahogy ezt egyébként számos más fideszes vezető csinálja. Közben meg azt is láthatjuk, hogy Hajdunánáson, ez is Debrecenhez nagyon közel található, ott éppen a térség fideszes országgyűlési képviselője volt az, aki arra kérte Szijjártó Pétert, hogy nehogy akkumulátorgyárat telepítsenek Hajdunánásra.
Hát ez attól is függ, hogy ki mennyire érzi a saját pozícióját erősnek, vagy gyengének éppen, és mit engedhet meg magának, akinek mindent alá lapra tett fel, hogy az ő szavazói státuszban tartják majd, az nyilván nem, az akár szembe is fordul majd a felsőbb hatalmakkal, tehát ez gondolom a helyi pozícióktól függ, hogy ki mit engedhet meg magának. De az látszik, hogy mindenütt, ahol susmus zajlik, és a polgármester úgy ül letárgyalni a beruházóval, hogy abba kihagyja a lakosságot, még csak a látszatot sem tartja fent, abból ez lesz. Tehát, hogy ez egy tanulság lehetne, ez Fóton, Gödön, bárhol, ez megtörtént. Alsó Zsolcán is ugyanezt történt, hogy kihagyták a lakosságot, és hát jött a lavina utána. Tehát.
A Sóskúti esetre visszatérve ott pedig szerintem azt fontos leszögezni, kérdezhet, vagy mondtad, hogy nem biztos, hogy botrányosnak neveznéd ezt. Egyrészt az botrányos, ahogy ezt meghirdették valóban, tehát hogy a nyilvánosságnak a nagy részét igyekeztek kizárni ebből az eseményből. Másrészt botrányos az is, hogy nem tartották meg. Tehát azért ne felejtsük el, hogy láttunk már arra példát, hogy óriási lakossági tiltakozás ellenére is meg lehet tartani egy lakossági fórumot, vagy egy közmeghallgatást. Debrecenben ilyen volt
igen.
Például a környezetvédelmi közmeghallgatása a kínai CETIA gyárnak. Ott 10 órán keresztül tartott a közmeghallgatás, és az első két óra az gyakorlatilag tüntetés volt. Zászlókkal, kereplőkkel, molinókkal mentek be a tiltakozók, skandáltak, gyakorlatilag nem hagytak megszólalni senkit. De egy idő után ezek a hangok értelemszerűen lecsillapodnak annyira, hogy tudjanak érdemi mondandókat is előadni az illetékesek.
De itt meg volt rémülve a polgármester, tehát ez a egészen egyértelműen félt. Tehát ezt nem, viszont igazad van, és azt gondolom, hogy ennek ennél is meg lehet tartani. Az a kérdés, hogy mondjuk ami történt Debrecen, Mikepércsen, nagyon komoly tiltakozás volt, teljes ország odafigyelt, média, visszhang, de úgy gondolom, hogy ott mégis megy tovább a történet, ugyanúgy előre, mintha ezek nem történtek volna meg, nem? Tehát, hogy nem történt csoda, beruházás meg lesz.
Pontosan nem csak, hogy beruházás lesz, hanem beruházások lesznek. Most éppen néhány héttel ezelőtt számoltam össze, hogy eddig már 7 akkumulátoripari beruházást jelentettek be Debrecenbe. Ebben van olyan, ami hivatalosan is akkumulátorgyár, van olyan, amit akkumulátor összeszerelőnek neveznek, nem, rosszul mondom, Elbue összeszerelőnek neveznek. Ez az Elbue, ez gyorsan megnézem, hogy mit rövidít, de ez is ilyen gyönyörű nyelvújítás. Elektromobilitást biztosító újratölthető energiatároló. Úgyhogy ott már így
az ezek a kis egyszerű szinonimák.
Igen, és ebből például a mikepércsi anyák vették észre, hogy benne van a környezeti hatástanulmányban, hogy tulajdonképpen jogilag ez egy akkumulátorgyár. Vannak katódgyárak, ugye ez is az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódik, a BMW-nek lesz egy saját összeszerelője, tehát lehet azt mondani, hogy tele van már Debrecen mindenféle akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzemmel, vagy legalábbis az üzemek tervével. De hát ahogy mondtad is, igen, akkor, hogyha kockázatosnak ítélnék meg például azt, hogy nyáron ismételni tud a Fidesz Debrecenben, akkor valószínű, hogy mértéktartóbbak lennének ezen a téren. De teljesen szétforgácsolódott ellenzék van Debrecenben, nem kimondottan tűnik kompetensnek. Most, hogyha csak azt mondom, hogy a tavalyi évet úgy sikerül zárni a helyi ellenzéknek, hogy egyetlen egy módosító indítványt se adtak be a helyi közgyűlésben, önálló előterjesztésük nem volt, és zömében megszavazzák a város vezetés előterjesztéseit.
Hát és igen, és az a lakosság felé is intő példa lehet, hogy addig, amíg az emberek nem veszik kezükbe a kezdeményezést, és ha van egy beruházás, miről lehet tudni, hogy bármit csinálnak, fújják a trombitát, bármit csinálnak, az megvalósul. Ezt csak úgy lehet megakadályozni, hogy pár ember odaáll, és ezt nem hagyja. Oda viszik a traktort, leszorják a sittet, az építést. Tehát, hogy
ez fog történni, akkor te leszel a fejbújtó.
Hát akkor én leszek a fejbújtó.
Újságíró az ilyen.
Tehát, hogy addig, amíg az emberek ezt nem veszik a saját kezükbe, olyan értem, hogy a teljes lakosság, vagy a lakosság nagy része tiltakozik egy gyár ellen, és utána mégis mindenki tudomásul veszi, hogy megépül, hát ez akkor azért, és én nem akarok senkit hibáztatni, de akkor abban annyi felelőssége van az embereknek, hogy alapvetően tudomásul veszik azt, amit le akarnak nyomni a torkukon. Ez mondjuk Franciaországban nem így történne. Tehát ott tényleg addig építenének barikádokat, és dobálnák tűzijátékkal a rendőröket, és nem bújtok fel senkit erőszakra, nem ezt mondom.
Egyre rosszabb.
De, tehát nem azt mondom, hogy ezt tegye bárki, de ott az emberek a kezükbe veszik az irányítást, és ha eddig kitartóak, akkor ezek a kezdeményezések előbb-utóbb megszűnnek, vagy visszavesznek belőlük, vagy valami történik.
Na jó, de hát ennek azért komoly történelmi okai vannak, nem lehet összehasonlítani egy magyar társadalmat, egy francia társadalommal, főleg nem Debrecenben. Az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag minden megtett a Fidesz annak érdekében, hogy ez egy apolitikus helyi társadalom legyen a debreceni. Az a csoda igazából, hogy annyi ellenállás van az akkugyárakkal szemben, mint amennyit láttunk. Most egyébként nem még megint volt egy fáklyás tüntetés, de azért élvezhetően hát fogy a létszám. Tehát még az első tüntetésen még egy nagyjából ezben voltak, a legutóbbin körülbelül 80, maximum 100.
Meg talán az is benne van, mert szerintem Sóskút se politikusabb, mint Debrecen és Zsolca se, de hogy minél kisebb egy település, amit kinéznek, és ha ott ellenállás van, akkor az érdekes módon erősebb tud lenni, mint egy nagyobb település, a nagyobb tömeget tudnák megmozdulni, de pont azért, mert hogy nagyobb tömegről van szó, nem fog tudni, vagy nem áll össze annyira. Mint egy ilyen kis település, mindenki ismer mindenkit személyesen, másként terjednek a hírek, a népharag is úgymond másként terjed. A polgármestert is ismerik személyesen. Szerintem itt erősebb lesz, és ezt mutatja ez a példa. És én azért meglepődnék, hogyha ezután a közmeg nem hallgatás után ez a gyár ezt fogná, és akkor ide pattintaná az üzemét, mert hát benne van a levegőben az, hogy ez nem lenne egy sétamenet maga az építkezés sem. Tehát az egész történet egy elég komoly veszélyfutásnak ígérkezne.
Van ebben valami, amit mondasz, mert csak azért is, mert Debrecen példájából pont ezt láthatjuk. Nem csak azt, hogy Debrecenben nincsen komoly tiltakozás, hanem azt, hogy a szomszédos községben tudott megszerveződni. Ott jött létre egy civil egyesület, ami küzd ezzel a beruházással szemben. Debrecenben máig nincsen aktív zöld környezetvédő civil szervezet.
Én annyit fűznék hozzá, hogy az, hogy a politikusok vagyunk, ezt nem lehet teljes mértékben a politikusokra terhelni, hogy azzá váltunk. Tehát én azt gondolom, hogy igenis, még ha azt akarják velünk elhitetni, hogy nincs lehetőségünk, nincsenek ütőkártyáink, van. Vannak ütőkártyáink, és lehet is tenni az ellen valamit, akár civilként is, akár a polgári engedetlenség mesdjére elmenve, hogy lassítsunk valamit, akadályozzunk valamit, ami alapvetően környezetszennyező, ami alapvetően törvényellenesen épül, ezt mind meg lehet oldani. Tehát, hogy én nem hinném, hogy azért, mert próbálják belénk nevelni azt, hogy ne tegyünk semmit, ezt nekünk el kell fogadni, illetve hogy úgy fogadjuk el, hogy még a felelősséget is áthárítsuk a gonoszokra, akik ezt belénk nevelik. Tehát ezt nem hiszem, hogy ez egy ennyire egyszerű képlet lenne.
Hát ez ilyen oda-vissza, én azt tapasztaltam, hogy a magyar társadalom az ilyen menekülős, és revette a figurát, és ebben is benne van a történelem az, hogy nincsenek jó tapasztalatai arra, hogy a hatalom mit tesz vele, hogy a közösség nem védi meg, hogy ugye ez a magadra vagy maradva, csak te vagy és a család, ez egy csomó mindenben megnyilvánul, hogy nem igazán szerveződött, vagy szerveződik meg a magyar társadalom. És ebben a védekező státuszban folyamatosan húzza magára a hatalmat. A hatalom meg úgyis mindig addig megy, ameddig mehet. Na most, hogyha hátrál előle a... Na mindegy, ez melyem. Na, a másik része ennek ugye az idegenellenesség. Kalocsán van most egy olyan történet, hogy egy meglehetősen frekventált helyen lévő, azt hiszem volt fiú kollégiumot, igen, ha nem, akkor kedves kalocsai nézők majd beírják, de én úgy emlékszem, hogy fiú kollégium munkásszállóvá alakítanak át, és 200 körüli vendégmunkás szállás vonának el ott, és hatalmas a felháborodás, tehát mindenki ki van akadva, és ugye ez egy nagyon vékony határmezsre, amikor erről a témáról kell beszélni, értelmezni, hozzányúlni, magyarázni, egyáltalán ránézni, mert hogy az idegenellenességet, meg a valós érdeksérelmeket nagyon nehéz így szétválogatni, és hát könnyű átcsúszni egyikből a másikba, általában ugye pont az idegenellenességbe. De nekem ez, erről is már nagyon sokat beszéltem, hogy én erre nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogy ezt hogy ugorja meg a Fidesz ezt a kommunikációs feladatot, vagy feladványt, hogy oldja meg, hogy lehet a migránsokból, mert ezt ő bántálta el a magyar társadalom, ezt migráns, hogy lehet belőlük kedves vendégmunkásokat faragni. Ugye az elméletben tök jól megy, csak gyakorlatban, amikor megjelennek a kedves vendégmunkások, azok nagyon úgy néznek ki, mint a Fidesz által felfestett migránsok, és ráadásul sokan vannak, és tehát, hogy törölve ismerik ezt a történetet. Hogy szerintetek ez a kettő, ez hozhat valamilyen változást így a magyar közéletbe, politikában? Nem fog Orbán megbukni, ezt mindig elmondom, a NER se fog összeomlani, de hogy mégiscsak ezekből a helyi ellenállásokból?
Nem gondolnám, hogy tehát ameddig itt tényleg halálos áldozatokat nem követel, és ne adja Isten.
De nagyon kis izé vagy, Maja. A rendőröket felgyújtva, asítet oda,
Hát hallgass végig, kérlek. Tehát adja Isten, ez ne történjen meg, de amíg itt halálos áldozatokat is, úgyhogy nem követel egy akkumulátorgyárban történő baleset, aminek mondjuk még nyilvánossága is lesz, és nem...
De volt már ilyen.
Hát volt ilyen, és fél évvel később derült ki. Tehát nagyjából tehát sikerült annyira elkenni az ügyeket, hogy a fél év múlva derült ki, hogy ja, egyébként meghalt három munkás, most nem tudom pontosan melyik üzemben, nem tudom, hogy Gödön volt ez, de volt több haláleset is ugyanabban az üzemben.
Gödön is volt haláleset már, illetve egy akufeldolgozóban is volt.
Igen, és hogy tehát az a baj, hogy tehát tényleg csak egy ilyesmi mozdítja ki az embereket, azt érzem, egy tragédia, abból a bénultságból, amit
de várj, nem vagyunk. De most nem egyről beszélünk, mert én a vendégmunkás
ja, azt hittem, hogy ja, értem.
Nem, mert hogy szerintem tehát az, hogy a 2015 óta szisztematikusan és elég durván idegenellenessé formált magyar társadalom, hát jó egy része, de ezért elég jelentős része, most szembesül azzal, hogy mindaz, amitől eddig a Fidesz őt óvta, megjelenik az ő településén, most, mert lehet mondani, hogy ezek vendégmunkások is 2-3 évig lesznek itt, meg ilyen szabályzás van, de mégiscsak megjelenik egy idegen tömeg, egy olyan közösségben, ami arra lett itt terírozva, hogy félni, rettegni kell tőlük. Uh-huh. Hogy az hozhat-e bármit, vagy nem tudom, tehát én erre nagyon kíváncsi vagyok. Mert mondom, ez a kalocsai példa is, pont ott voltam, amikor ezt így bejelentették, és hogy kiakadtak az emberek. Nem hitték el, micsoda, ide 200, pedig...
Én úgy látom, hogy a kormány egy ideje azért meg igyekszik törnírozni a választókat erre az Orwell-i dupla gondolra. Mm-hmm. Látjuk azt, hogy például egy kifejezetten háborús retorikával adja elő azt, hogy Magyarország békepárti. Látjuk azt, hogy folyamatosan nyelvújítanak, és azt mondják, hogy ugye az akkumulátor az nem akkumulátor, zöld az akkumulátor, tehát hogy arra, amiről eddig olyan képzetük volt a választóknak, hogy az biztos, hogy valami nem zöld dolog, arra most azt mondják, hogy az a zöld dolog igazából, és a zöldek azok támogatják a környezetszennyezést. Látjuk azt, hogy ez zajlik az egész országban. Most a legújabb egyébként nagyon vicces debreceni történés, hogy elfogadták, megalkották az új környezetvédelmi programját Debrecennek, és ebben szerepel egy olyan pont a legfőbb intézkedések tervezetek között, hogy instant erdőket hoznak létre Debrecenben.
Az mi a?
Az instant erdő az a dézsás növények.
Ez kurva.
Igen, ezeket
most már csomó ízé újra
sárgatták. Most már erdőnek hívják Debrecenben.
Ez óriás.
Lehet, hogy ez majd Budapest. Hát itt attól függ, hogy mi lesz a választás eredménye, de előfordulhat, hogy itt is lesz ilyen.
Ezt nem döbbentes. Ezt az instant erdő. Igen. Tehát már az
ültetett... Insta erdő ugye az volt erdő.
Ezek az mesterségesen ültetett erdők sem mondhatók igaziból annak, mert hogy csak egyféle fa nő bennük, de hogy nem, én visszatérve erre, én azt gondolom, hogy igen, tehát egyrészt a kommunikációban arra játszanak, hogy működjön ez a fajta dupla gondol, ebben egyetértek, másrészt ugye most egy kicsit ezt a migráns ellenes retorikát visszacsavarták, harmadrészt megvárják, hogy az idő mit hoz majd, mert hogyha azt látják, hogy ezek tényleg ott élnek a maguk kis munkás szegregátumában, úgymond csak dolgozni járnak be és jönnek vissza a busszal, de úgy nincs velük gond, akkor hozzá fognak szokni. Hát a magyar ember nagyon sok mindenhez hozzászokik. Ahhoz is, ami rossz, ha meg nem ütik éppen, akkor még örül is neki. Tehát, hogy
igen, csak az a helyzet, hogy pont ez a fajta gettósítás, amit a vendégmunkásokkal terveznek, és már egy ideje egyébként ezt csinálják is Magyarországon, pont ez az, ami a meleg ágya mindenféle bűncselekménynek. Tehát azért, amikor össze vannak zárva, több százan, több ezren, hosszú távra, el vannak szeparálva a lakosságtól, és gyakorlatilag a munkába járnak meg a szállásra, azért rendesen meg lehet kattanni ettől. És nem véletlen, hogy Tiszói városban is, ahol ott a MOL egyik beruházásánál ott létesült egy nagy konténerváros, ott is volt belőle atrocitás.
De most Debrecenben mi a helyzet a vendégmunkásokkal, hogy mennyien lehetnek? Ott miket például Debrecen vonzás körzetében?
Hát az, hogy most mennyien vannak, az egy jó kérdés, ugye ez dinamikusan változik, és nem igazán kommunikál erről egyenesen se a városvezetés, se a kormány.
Ugye?
Igen, azt lehet tudni, hogy most még kevesebben vannak, mint amennyien lesznek a következő időben, de hát vélhetően több ezben lesznek majd. Ugye a CET-ről lehet tudni, hogy ott 3 ezben dolgoznak, majd, amikor elkészül, nem, bocsánat, az első ütemnél fognak 3 ezren dolgozni, amikor mind a 3 elkészül, akkor 9 ezren. A cég azt kommunikálja, hogy elsősorban magyar munkavállalókat tervez alkalmazni, de azért, hogyha csak egy kisebb szelete lesz a külföldi vendégmunkás, az is lehet akár több ezer. A BMW-ben fognak egy körülbelül 1000 dolgozni. Nyilván sok százan dolgoznak majd az If Power akkumulátorjában, és még lehetne sorolni ezeket
de a nagyobb. Pont ezt akartam mondani, hogy persze elsősorban magyarokat alkalmaznak, csak ha nincs, akkor...
Igen, pont.
Még csak azt sem gondolom, hogy feltételezem, hogy mindenféle rossz szándékkal azonnal a filipinokra csapnának le, nem csak rájuk, csak most ugye ők forognak közszájon. De hát ha nincs magyar munkaerő, akkor nincs magyar munkaerő.
Igen, egy munkaerő szolgáltató cég pont tegnap nyitott új irodát Debrecenben, és ezen az eseményen hangzott az el, volt egy előadás arról, hogy néz ki a munkaerő térképe Kelet-Magyarországnak, hogy gyakorlatilag munkaerő kannibalizmus van, nincsen munkás, vannak olyanok, akik jelenleg állás nélkül vannak, de sokkal kevesebben vannak, mint amennyi potenciális munkahely fog megnyílni a következő években. Úgyhogy arra számítanak ők is, hogy egy nagy Kelet-Magyarországra áramlás fog történni. Hát annyi, hogy ezen a prezentáción külföldi vendégmunkásokról nem beszéltek, természetesen, hanem kelet-magyarországi visszaköltözőkről. Tehát a szöveg az most hivatalosan az, hogy akik elhagyták munkalehetőség miatt Debrecent és környékét, akár Nyíregyházát, azok majd most visszaköltöznek.
Külföldön?
Azért akár külföldön is.
Ja, de milyen hatalmas nyelvújítás
van? Ez erősen kérdéses.
Ez nagyon jó. Hogy volt a zöld energiát tároló?
Zöld energiatároló modul, nem tudom pontosan, illetve elektromobilitást támogató, nem tudom pontosan, de elektromobilitással kapcsolatos kifejezés. Elbue.
Azt majd keresd már meg a műsor végére, és a kettőt összerakjuk, akkor kijön egy ilyen Kazinczy előtti nyelvújítás előtti ilyen gőzpövőgészeti tovább a ködönc-szerű izé.
Na, akkor mondom még egyszer, elektromobilitást biztosító újra tölthető energiatávoló, elbue. Ha. A másik, az pedig zöld energiatávoló rendszerek újrahasznosítása.
Na, igen, ebből a kettőből kell, majd kedves néző, majd kreatívan rakja össze, mert biztos, hogy jól fog hangzani. Én nagyon kíváncsi vagyok továbbra is, mert a háború az nem jön ide, hál' Istennek. A globális fölmelegedés és a környezetszennyezés az majd valamikor meg valahogy, de nem hirtelen, és nem egyből, és nem kézzelfoghatóan. A vendégmunkás ott van. Igen, de nem úgy, mint amikor jön szembe 30 filipino. Megint csak bocsánat a filipinoktól, hogy én tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez okoz-e majd bármilyen. De aztán lehet, hogy neked van igazad, Tamás, és akkor az lesz, hogy ez van.
Kiderül. Még egy dolgot fűznék hozzá, hogy miközben egy tucatjával telepítik majd be ezeket az akkumulátorgyártó és feldolgozó üzemeket, mai napig nem tudni, hogy erre hogyan lesz elegendő energia, tehát víz és egyebek ezek működtetésére. Mert tényleg iszonyatosan vízigényes procedúra ezeknek a gyártása, lebontása, és...
Az van mondva, hogy szürke vízzel.
Hát szürke víz, de...
Ami ráadásul nem azt jelenti. Tehát ez is ugyanez a nyelvújítás, tehát a tisztított szennyvizet hívja a kormány és a kormányzati retorika szürke víznek. De a szürke víz az nem ezt jelenti, a szürke víz az a szennyvíz, amiben nincsen fekália. A tisztított szennyvíz az meg az, amiben minden benne van, és aztán megtisztítják. És már ezt is össze-vissza keverik.
Majd lesz rá egy új izé szó, és akkor azzal megoldják
zöld
a
problémát.
Zöld víz. Mobil, vagy instant zöld víz.
Na. De az instant az ilyen fosztóképző egyébként, nem? Instant kávé, nem kávé.
Okay. Ja, hogy aha. Hát jó, ez mobil erdő, vagy nem is tudom.
Igen.
EQL, hogy milyen erdő.
Elból.
Na, Balogh Zoltán. Rég láttuk, rég hallottuk, de ugye nemrég, hát egy picit aktivizálta magát már püspökként, mert hogy levelet írt ugye Karsai Dánielnek, ő az a ról is nagyon sokat beszéltünk, alkotmányi jogász, aki gyújthatatlan betegségben szenved, és hát küzd az eutanázia, vagy kegyes halál jogáért itt Magyarországon, mert ugye ez itt nem engedélyezett, és nem volt is egy meghallgatása. Na most... Mármint nem Magyarországon, mert itt ilyen nincs, de a emberi jogi bíróság előtt. Na most, Balogh Zoltán írt neki egy levelet, amit Karsai Dániel a Facebook oldalán nyilvánosságra hozott, hát azzal, hogy így megválaszolgatta a felvetéseket, és hát a református zsinat összeült az ügyben, és azt mondták, hogy majd az egyház kialakítja a végső álláspontját, addig pedig kus van. Tehát, hogy ne. A nyáj ne szaladjon kommunikációsan szét.
És ez konkrétan a zsinat vezetőjének, tehát Balogh Zoltánnak üzenték meg, hogy ne nyilatkozzon többet az ügyben, tehát ugye tegye közzé a levelét, de utána maradjon csendben.
Tehát akkor ez olyan, mintha azt mondanák, hogy még nincsen hivatalos álláspont, de azért tegyük közzé azt, amit mondtál korábban, mintha hivatalos álláspont lenne, de ne is mondjál mást.
Hát szerintem...
És mindezt a vezetőnek, tehát hogy igen. Azért egy ilyen sokszorosan jó kis kommunikáció. Tehát gondolom próbálták valahogy megoldani.
Akkor kapja nagyobb nyilvánosságot, amit mondott, mert már kihátrálni nem lehet belőle, de onnantól közben nem beszélünk.
Igen. De akkor valószínűleg az lesz majd a zsinati álláspont is.
Egyébként az lett, amit feltételeztünk, mert erről a témáról is sokat beszéltünk, és ez nem baj, mert ezek mind fontos témák, hogy a Fidesz nem nyújt hozzá a témához. Tehát lehet, hogy azért is van ez a bekussoltatás itt a reformátusoknál, mert hogy fú, nagyon, tehát ha belegondoltok, bottal nem piszkálja a Fidesz, se a közvetlen nyilvánosság, se a megmondó emberek, se a megafon kampány, se a politikusok, senki. Mert hogy ez egy olyan téma, amiből nem lehet Fidesz szempontjából szerintem jól kijönni. És
Igen. És Kalsai ezt nagyon kulturáltan kezelte, tehát a politikának, a politikai mellékzőnkéket teljesen távol tartotta. Ő maga egy szemében próbál beszélgetni. És az beszélgetést így azért nagyon nehéz visszautasítani. Tehát visszautasítják, de nem is támadják. Tehát,
már igen. Igen. Hát az a baj, hogy megint el tudnánk mondani azt, amit gondolunk az eutanáziáról, de már csomószor elmondtuk. És most ebben nincs úgymond fejlemény, tehát hogy olyan csönd van most ebben a történetben.
De nem is csoda egyébként, tehát én akkor lettem volna teljesen megdöbbenve, hogyha ezzel foglalkozik érdemben a Fidesz.
Ja, persze,
hogy,
persze.
Hogyha foglalkozik, akkor maximum olyan irányba, hogy alaptörvénybe írják, hogy tilos aktív eutanáziát végezni, mert azért azt nem felejtsük, hogy passzív eutanázia az Magyarországon is lehetséges, mint ahogy egyébként az Európai Unió szerintem mindegyik államában. De azért is mondom azt, hogy meg lettem volna döbbenve, hogyha foglalkoznak érdemben ezzel a kérdéssel, mert hogyha megnézzük azt, hogy milyen országokban legális az aktív eutanázia, akkor jellemzően azért ez liberálisabb beállítottságú, társadalmilag liberálisabb beállítottságú országokban van, így Kanadában, Ausztrália nagy részében, Új-Zélandon, stb. Az Európai Unióban is alig néhány ország van, ahol ez jelenleg legális, Hollandia, Spanyolország, ilyenek jelenleg. Én azért arra számítanék, hogy ez, amikor érdemileg felmerül egyáltalán kormányzati szinten, hogy legalizálják, ez majd akkor lesz, amikor körülöttünk és tőlünk nyugatva, azért már mindenhol ez megvan.
Hát meg azért Balogh levelében tényleg ott van az a fajta kizárólagosság, ami én értem, hogy egy hívő emberként és a református egyház fejeként hogy mondjam, egyetemesen kell fogalmazzon, de fel sem merül benne, hogy egy szekulális államban élünk, ahol akár az ateistáknak is lehet joga a saját életéről vagy haláláról dönteni. Tehát ő az Isten hittől és a teremtettség állapotából vezet le mindent, de nem hagyja meg annak lehetőségét, hogy valaki ezt másként gondolja. Tehát, hogy mondjam, én is Isten hívő vagyok, de ettől még nem zárnám ki a lehetőségét, hogy egy ateista esetleg a saját életéről döntsön. Másrészt valóban olyanokat mond, hogy mint teremtett lénynek, nekünk nincs lehetőségünk az életet elvetni magunktól, tehát, hogy amit kaptunk. Ugyanakkor egy másik helyen meg úgy fogalmaz, hogy visszaadhatjuk Istennek az életünket. Szóval egy teljesen önellentmondásos levél, vagy válasz az, amit elküldött Kalsainak.
Pontosan, és hogyha következetes akarna lenni, és tovább megy azon a gondolatmeneten, hogy Isten dönt az életről, mert Isten adta, Isten veti el, hát akkor be kell zárni az összes kórházat. Hát akkor miért lehet életmentő műtéteket végrehajtani?
Nem tudhatjuk, hogy egy betegség az
nem akar a Isten akarata,
Isten akarata-e, vagy sem?
Ó, ez
vagy megpróbál-e minket?
Nagyon jó téma, én ezt nagyon bírnám, és mert ez szerintem tényleg fontos, de azt hiszem az olyasmi szokott lenni ilyenkor a csomó átvágásának kísérlete, hogy Isten megadja a szabad akaratot is, a döntés
ehhez is
szabadságát, és igen, csak ez jó, tehát a kórházra, a gyógyításra miért ne? Hát az emberiség úgy döntött, hogy tudományosan fejlődik, akkor ez egy szabad döntése volt. Az emberiség ennek a gyümölcseit szabadon le is arathatja, vagy le is szüretelheti. Csak ez itt végül is működik ebben a keretrendszerben, csak pont a végén bicsaklik meg, mert akkor viszont, ha a szabad választás joga, döntés joga megvan egy csomó mindenben, miért pont abban igen. Nem? Tehát ami egyébként élettel kapcsolatos döntések, de ezt sörök mellett toljuk szerintem.
Hát, igen, ez egy téma, nem? A beszélgetés
hát során. Igen. Na jó, akkor tovább.
Tudjátok, mivel emlékezhet ez, hogy százárat kapott Balogh Zoltán a református egyháztól? Mint amikor a Magyarország gyűlés elé azért nem kerül a Svédország NATO csatlakozásának az ügye, mert a Fidesznek a képviselői nem értenek egyet ezzel. ugye? Tehát, hogy Orbán Viktor azért nem, nem küldheti ezt az ügyet a parlament elé, mert hát óriási tiltakozás van a frakcióban.
Ja, igen. Ja, tényleg hasonló. Hát jó, hát nyilván ez egy ilyen kommunikációs próbálkozás, ez a válságkommunikáció a református egyház részéről körülbelül.
Hát igen, igen. Meg hát azért egy, tudom, hogy ez most egy nagyon nagy vagy ugrás az, amit mondok, de hogyha egy kicsit egy távolabbról nézzük ezt a kérdést, hogy ez attól vagyunk, két dologtól vagyunk emberek, vagy ez különböztet meg minket az állattól, az egyik az, hogy belátjuk az saját életünk végességét. Haláltudatunk van. A másik pedig az, hogy képesek vagyunk elvenni a saját életünket. Beszélhetünk az Isten élményről, beszélhetünk sok mindenről, tényleg az emberi intelligenciáról is, de alapvetően ez az, amiben alapvetően különbözünk egy állattól például. Egy állat sosem tud, nem, és tudjuk, hogy felmérni annak a lehetőségét, hogy elvenni a saját életét, vagy sem. Az ember végig tudja gondolni ezt, és képes rá. Tehát az emberi létünknek az egyik fundamentuma az, hogy döntünk a saját életünkről szerintem. Aztán más kérdés, hogy ez, ha az Istentől kaptuk az életet, akkor ez jó döntése, vagy sem. De az ember létünk egyik alapját kérdőjelezi meg a kormány és az egyház azzal, hogy azt mondja, hogy nem, ez állami hatáskör marad, illetve egyházi hatáskör. Tehát, hogy szerintem.
Hát így állami hatáskör tulajdonképpen per pillanat.
Hát karon fogva az egyházzal.
Hát tehát, igen, jó, de ez igen, de igazából állami.
Igen,
tehát
igen.
Miközben azt mondja az állam, hogy te tehát tulajdonképpen hitbéli okokból nem dönthetsz a saját életedről, közben az állam dönt róla, amikor
hogy
az
nem téged meg.
Igen. Egyébként a haláltudat az nagyon érdekes, a Vona Gábor írt előre egy nagyon jó könyvet, azt ajánlom mindenkinek. Ilyen emelkedett téma után melyik? Nem Ákos, Ákost hagyjuk a végére a bulvárba.
túl magasra repülnénk
akkor. Igen. Na, ez arról volt szó, hogy milyen jól át lehetett volna vezetni, ugye, hogy a Megafon sem foglalkozott az eutanáziával, ám de kivel foglalkoznak most éppen?
Nem tudom.
Melónival, az olasz miniszterelnökkel. Mert hogy már ott tartunk, ezeket mind írták, áruló lett, Meloni is sorosista lobby bűvületébe esett, és egy harmadik megafonos azt írta, elvesztettük. meg volt az ügy. Mert ugye az történt, hogy Olaszországban meglehetősen nagy felháborodást váltott ki, hogy hétfőn kéz- és lábbilincsben vezettek elő a bíróságon azt a 39 éves olasz szélső baloldali nőt, akit azzal vádolnak, hogy egyik főszervezője volt 2023-ban a kitörés napján történt utcai támadásoknak. És valóban erősen túlbiztosítottnak tűnt az ő előállítása, mármint a meghallgatása történő előállítása. Olyannyira, hogy valóban egy, ha jó éjjelket nem tudunk, hogy felrobbant az internet és a többi maraság, de hogy elég komoly vihart, belpolitikai vihart kavart Olaszországban, és nyilván a miniszterelnöknek erre valamit lépnie kellett, azt lépte, hogy felhívta Orbán Viktort és tájékoztatást kért. És ezzel neki annyi. Megafon szerint. Elvesztettük. Soros,
hát akkor a Megafonnak el kéne búcsúzni, talán Tombitás Kristóftól is, aki véletlenül azt merte mondani, hogy a meleg pároknál, vagy egynemű pároknál is jobb helye van a gyermeknek, az árva gyereknek, mint egy állami intézetben, hiszen a szeretet az szeretet, és ne gondoljuk azt, hogy ők veszélyesek. Egy egynemű pár csak azért, mert homoszexuális vagy leszbikus veszélyes lesz a gyerekre, az örökbefogadandó gyerekre. Tehát ezzel úgy ment szembe minden egyes állítólagos konzervatív nézettel, vagy fideszes nézettel, mint annak a rendje. Ezzel az erővel ő maga is egy soros bébi vagy baba, ahogy nevezte Melonit, ha jól emlékszem.
Le is vették egyébként ezt a szövegét.
Igen, hogyha valaki nem emlékszik rá, vagy nem futott bele annak idején a történetbe, ez a cikk a Pesti Srácokon jelent meg, és hát nem élt meg egy napot sem, mert hogy
szólásszabadság jegyében eltüntették a véleménycikket.
Állítólag a szerzők.
Itt mindenkinek korlátozzák ebben az országban a szólásszabadságát. Először Trombitás Kristófnak, aztán Balogh Zoltánnak.
Ja, hol élünk?
Nem is értem. Mi történik a NER-ben? Tényleg. Na, de ez nagyon vicces szerintem. És én a egyik ilyen, na, hogy írjam körül, hogy nem lehessen beazonosítani? Az egyikkel, ez nem jó. Mindegy, valakivel megbeszéltem ezt a dolgot, hogy most akkor hogy is van ez a Meloni ott a Fidesz környékén. Öcsém, ezek elhiszik. Tehát, hogy nagyon sokszor van az a vélemény, hogy akik ott a megafonba tolják, meg a propagandának ilyen-olyan-olyan tartóoszlopai, hogy majd, hogy néznek reggel tükörbe, meg majd, amikor izé összeomlik a ner, akkor majd micsoda lelkiismereti cunami fogja őket maguk alá temetni. A nagy lópikulát totálisan hisznek benne. Tehát ez, az most a sztori, hogy Meloni nem akarta, hogy Olaszország gazdaságát bedöntsék, lásd, a magyar miniszterelnöket is, hogy megfenyegették a csúcs előtt, ugye ezzel a gazdasági zsarolással, és ezért behúdott a Soros Ista lobbinak. Úgyhogy sajnos elvesztettük.
Tehát nem az merült fel benne, hogy az egyik olasz állampolgárt, aki tényleg súlyos bűncselekményt követett el, mint egy állat, úgy viszik a bíróság színe elé, kéz és láb bilincse vezető száron. Tehát nem ez a probléma, hanem Soros György megfenyítette őt.
Igen.
Tehát, hogy ez...
Miközben itt de ennek
mi
a...
Mi bajod van ez?
Alapvetően nagyon logikus elképzelés nevezetés.
Miközben itt ennek az ügynek az apropóján, egyébként szerintem az szinte mellékes, hogy itt egy olasz állampolgárról van szó. Én abba sem mennék bele, hogy elkezdjek arról beszélni, hogy most az, hogy antifasiszta volt, az mekkora szerepet játszott abban, ahogy előállították őt. Inkább arról beszélnék, hogy amit itt kiderült és nagy nyilvánosságot, nemzetközi nyilvánosságot kapott, az, hogy Magyarországon úgy általában hogy tartják fogva az embereket. Azért ne felejtsük el, hogy alig vagyunk túl azon, hogy a Covid miatt azt hiszem egy évig vagy másfél évig tiltották meg a rokonokkal való kapcsolattartást, nem volt láthatás a börtönben. Nagyon rossz viszonyokról számolnak be folyamatosan azzal kapcsolatban, hogy hogyan tartják fogva, vagy hogyan különítik el Magyarországon azokat, akiket valamilyen oknál fogva elkülönítenek. De egyébként akár egy tüntetés után hányszor lehetett azzal találkozni, hogy elvittek, vagosítottak demonstrálókat, és aztán nem tudtak beszélni, nem tudtak kapcsolatot tartani senkivel, ott voltak akár 10 órán keresztül, vagy egy egész napon keresztül bezárva.
Hát poloskás cellákban, adott esetben órákon keresztül nem tud elmenni vécére, ez egy teljesen gyakori dolog. A különféle előállított tüntetők ezekről számoltak be, és igen, tehát hogy nyilván van egy olyan pszichológiai szerepe ennek a vezetőláncos előállításnak, hogy elborzaszton mindenkit attól, hogy ne adj Isten, egyszer nehogy oda kerülj, mert hogy te is így fogsz kinézni, fiam. De valójában nincs rá indok. Tehát ez a nő se volt egy félőrült, aki azonnal ráveti magát az ügyészre, vagy a bíróra, vagy bárkire. Tehát hogy nincs valójában ok ezekre a fajta biztonsági intézkedésekre, ez egy színjáték. Sok esetben lehet, hogy pont ezzel akart elődemonstrálni Magyarország, nem tudom, a külföldi sajtó felé, hogy mi azért példáson eljárunk, de tényleg embertelen. És arra építenek a legalantosabb ösztönökre, hogy majd azt fogja mondani a jó magyar választópolgár, hogy ez még kevés is neki, fel kéne akasztani, meg kéne nyúzni és besózni, meg miért. Tehát, hogy ha csak a kommenteket nézed egy-egy bűncselekmény leírásánál, hogy kivel mit kéne csinálni, hát az emberek egy csomószor örülnek annak, hogy ilyen állapotban látják a rabokat.
Hát de pont ezt akartam mondani, hogy te is meg fogod kapni, hogy véded a bűnözőket. Hát, a kutya nem védi a bűnözőket, nem erről van szó, csak hát az, hogy milyen körülmények között töltik a büntetéseket, ez az befolyásolja a továbbiakat is, mert elméletileg a büntetés végrehajtásnak az lenne a célja, hogy visszavezesse a társadalomba ezeket az embereket. Nyilván az esetek nagy többségében ez meglehetősen nehéz küldetés, vagy akár lehetetlen küldetés is, de ilyen körülmények között meg teljesen esélytelen, mert hogyan? Tehát, hogy nincs. És ha most jut eszembe, hogy mennyire aljas tud lenni a Fidesz, emlékeztek, hogy erre elkezdtek egy kampányt, csak aztán elfújta a történelem, mert nem volt annyira.
A Covid fújta el,
mert volt ez a ugye elég sok elítélt nyert pert
Strasbourgban,
az Emberi Jogi Bíróságon, a embertelen tartási körülmény, vagy fogvatartási körülmények miatt. És akkor jött ez a business, mi volt ez business?
Börtönbusiness.
Igen, és erre próbáltak ráhúzni egy kampányt, mert hát ki lesz az, aki majd a bűnözők mellé áll, és hát nem is könnyű, ugye hát tényleg nem könnyű kommunikációs feladat, miközben meg a történet nem erről szól. Csak aztán ez egy úgy, meg előtte
mekkora
a másik. Mekkora
most a kísértés, hogy ezt elővegyék Melonival kapcsolatban?
Ja. Meg a másik, azt is a Covid fújta el szerintem. az meg a gyöngyöspatai gyerekeket megítélt.
Egy időben nagyjából.
Azt is próbálták volna, és akkor tényleg tolták ezt a jó kis izét, hogy miért kapnak a cigányok több pénzt, mint a, és milyen az igazságtalan. Fú, volt itt azért egy-két dolog, amit így már így el is felejtünk szép lassan.
Borzalmas.
Na mindegy, Melonit kész, elvesztettük, úgyhogy sajnos megint egy magunk állunk a világba, már csak talán Fico elnök úr.
Magyar szeretetéről miértán
de is meg most, de meg nem tudtam most bizonyítani azt, hogy létezik a Budapest-Pozsony tengely, mert ugye sajnos Orbán Viktor miniszterelnök úr úgy megnyerte a csatát Brüsszelben, hogy aláírta ő is, és megszavazta ezt a Ukrajnának szánt támogatást, de ez is győzelem, az a lényeg.
Na de majd a Budapest-Washington tengely.
De mi mindent megnyerünk, én ezt nagyon bírom egyébként Orbán, hogy mindent megnyerünk, és közben így veszítjük el a... De akkor is mérgetül dacolunk. Szidjuk a bankokat? Szidjuk. Drasztikusan, átlagosan 17,6%-kal emelkednek a banki szolgáltatások díjai áprilistól, ez ugye a 2023-as inflációnak a lekövetése. Hát ami még valahol azt mondom, hogy indokolható is lenne, csak hogy hagyd tegyem fel a szépség pöttyöt erre a képre. Az MNB szerint a magyarországi bankok adózott eredménye 2023-ban csak nem triplája volt az előző évinek. Jó, mondjuk egy banktól önmérsékletet várni, az nem tudom, az is egy lehetetlen küldetés, de azért, mert a 17,6%-os emelés, és én a emberiségnek azon ostoba lúzer részéhez tartozom, amelyeknek, amelyik az OTP-nél vezeti a számláját, de már csak egy kötöttségem van, és ha az megszűnik, akkor ennek a történetnek véget vetek, mert egészen horrorisztikus, hogy milyen költségeket számolnak fel minden szarért, húgyér. De tényleg, tehát ha csak az, hogy a számlavezetés, ennyi 1000 forint, az, hogy ott tartom náluk a pénzt, csak az, hogy SMS-ben értesítést kapok, megint egy újabb pár ezres tétel, meg ez, meg az, meg amaz. Hogyha átutalsz, akkor kész, véged van, azt ne. És ugye itt van az hát nem tervez, hanem be is fogják vezetni, hogyha te bemész egy OTP fiókba, és befizeted a készpénzt, annak ilyen egészen drámai ízékköltségei lesznek.
De hát mindezekből is látszik, hogy Magyarország egy illiberális demokrácia, ahol a pénzintézetek és a multik nem tehetnek meg akármit a kis emberekkel, a dolgozó kis emberekkel szemben.
Keményen dolgozó.
Köszönöm, a klasszikusokat csak pontosan.
Úgy.
Így van.
Hát erre hívta fel a figyelmét egy ilyen pénzügyi oldal elemzője, mert sajnos nem fog beugrani pont az oldal neve, mert pár perccel ezelőtt, a műsor előtt láttam, hogy az Unió mindenki számára biztosít, vagy előír a bankoknál egy ilyen alapszolgáltatást, tehát egy alap...
Egy fapad csomó.
Egy fapadost, és az
rendkívül,
igen, és az a minimálbér egy bizonyos kis százaléka, ami mondjuk ilyen a maga a szolgáltatási díj, ilyen 1400-1500 forintos költség, vagy még annál is kevesebb, és ez itt egy csomó szolgáltatás együtt jár ezzel. Tehát ezt lehet bármelyik banknál kérni, ezt az unió által előírt alapfapados csomagot.
Oh.
Úgyhogy van erre lehetőség, ezt majd sajnos most nem ugrik be.
De jó, ez tök érdekes, ennek nézzünk utána. Nekem is érdekel, mert tényleg, tehát most a múltkor összesítettem a bankomnál, hogy milyen költségeim vannak csak abban, hogy náluk van a pénzem, és wow, hogy egy hónap alatt annyit hagyok náluk, hogy ez tényleg jelenti, teljesen felesleges, és hát annyira nem jó, ugye? És közben mi a kommunikáció? Külön adom. Mi nem hagyjuk, hogy a keményen dolgozó kis emberek fizessék meg azért, és közben háromszorosára nő a profitjuk, vagy az adózott eredményük, élnek, mint hal a vízben, közben drasztikusan megemelik a mindenféle díjakat.
Külön adót azt
meg fizetnek. Az emberek boldogan engedik, hogy leszippantsák a bankszámláikat, mert az igazságos miniszterelnök nem engedi a külön adó fogságából, szorításából ezeket a nyomorult bankokat. Imádom ezt az országot egyébként. Én kit imádom, tehát hogy nem, így az egész. Mindig, amikor beszélgetünk ilyen témákkal, és akkor amikor készülök, és olvasom a sztorikat hozzá, és hogy történhet ez meg? Simán megtörténik. Mint ahogy megtörténik az, hogy ember maradj 2.Ákos, amint hogy ez a címe, címmel a Nemzeti Filmintézet 228.515.000 forintos támogatást adott az Aranybullát rendezőként jegyző Kriskó László forgatókönyvéből és rendezésében készülő dokumentumfilmre. Ez ugye Ákosról fog szólni értelemszerűen. Na most a Aranybulla, mint mű, engem megnyugvással tölt el, hogy jó lesz ez. Aki nem látta az Aranygullát, az nézze meg, mielőtt ráfordulna az ember marad egy Ákos című filmnek a bakas listára vételére, de hogy én azért vagyok egy kicsit nehéz
helyzetben. Mert ugye ő a rendező, ugye?
Az igen. Láttatok az Aranygullát egyébként?
Nem.
De komolyan? Nem áll.
Én sem.
De miért? Hát figyelj, én bekapcsoltam.
Kiivatkoztunk a Nemzetből szerintem.
Hát valószínűleg.
Be se iratkoztatok.
Igen, lehet, hogy ott kell ott a probléma, igen.
Én legalább próbálok bejutni a Nemzetit.
De nagyon helyes, hogy most ez az Ákos film elkészül.
Ezt meg fogjuk nézni
így
akkor,
van. Igen. Na, de azért vagy nehéz, hogy azt még az Aranybulláról, hogy így bekapcsoltam, és tudod, van az az érzés, amikor így nem hiszed el. És így ott ragadtam, és végtoltam az egészet. De úgy, hogy meg körülöttem mindenki eltűnt, meg mindig ilyen, azt, ez hihetetlen, úgyhogy ajánlom mindenkinek. De azért, hogy nehéz helyzetben, mert nekem Ákosra volt egy ilyen viszonyom. Mármint,
na, hogy... na. Ez egy jó sztorinak ígérkezik.
Hát, igen. Ő volt az én Aranybullám, tudod. Na, hogy nem csak, tehát jó, hát nem voltunk barátok, mert hogy jönnék én ahhoz én apró pici porszem, de mégiscsak így volt valami személyes, akármi, meg beszélgettünk, és mondtam, és hogy azért így most így nehezen mondom azt, hogy ezt na, talán nem kéne.
Mert te is úgy gondolt, hogy alapvetően ezt megérdemli, ezt a filmet?
Nem.
Ezek alapján nem?
Nem, tényleg nem. Hát most, tehát, figyelj, jó, mondjuk... Én Ákosról sose voltam, mert én ilyen elcseszett bonanzás voltam ugye az életkoromból kifolyólag, de hogy... Mert Nagy Feróról például el tudnék képzelni egy jó dokumentumfilmet. Mert az ő sztoria, főleg a rendszerváltás előtt, de még utána is, meg ahogy indult, az szerintem az egy tök érdekes valami, abba lenne. De Ákos, amit...
Lehet Ákosról is filmet csinálni egyébként, tényleg kíváncsi vagyok, mit hoznak ki majd belőle. Engem az döbbentett meg, amit ezzel kapcsolatban közöltek, hogy mi a fő célja ennek a filmnek, hogy a mai fiatalok számára egy példaképet állítsanak Ákos személyében. Na most, amikor egy popzenészt állítanak a fiatalság elé, mint példakép, az valóban megfelel a Fidesz társadalom képének? Valóban egy olyan társadalmat képzelnek el?
Hát de egy olyan popzenész, amilyennek szerintük lennie kell a popzenésznek. Tehát, hogy megmutatja. Tehát, hogy egy válogatott popzenész, aki jó dolgokról énekel, szépen énekel. Úgyis nevezték a dalcsináló Ákos úr, talán ez
igen.
Volt.
Igen. De vannak jó dalai. Hát még az Ákos korszakban is vannak olyanok, amik nem olyan rosszak, de mondom, bonanza az nyilván más. De hát szidjátok ti, én nem tudom ezt most jól csinálni.
De én nem akarom szidni. Az előbb már kiiratkoztam a Nemzetből, úgyhogy most azt mondom, hogy
neked bár mindegy.
500 millióval kéne támogatni ezt a filmet.
Hát itt tényleg az a probléma, hogy kiválasztanak egy szemét, akiről úgy gondolják, hogy a saját keretükben vagy rendszerükben etalon lehet, és akkor mivel ő ez olyan, az mi haverunk, akkor neki jár ez a majdnem 300 millió forint. Az más független rendezők 30-40 milliót összekaparva indulnak, különféle film, és nyernek aztán különféle filmfesztiválon díjakat.
És vannak, teljesen, akik már nem is pályáznak, mert hogy már van jövőre, mint
felesleges, igen. Tehát, hogy igaziból ez mind lényegtelen, az a lényeg, hogy a saját szobraikat megpróbálják felállítani. A másik teljesen lényegtelen, hogy ezt csak ők fogják nézni, azt a szobrot. Tehát erre az egész kurzus kultúrára, amit most kialakítanak, ők fognak csak emlékezni, meg az a néhány ember, aki ebből profitált, de ők megalkotják a szoborparkot. Maguknak megalkotják a szoborparkot, hogy ők kicsodák.
Egyébként szerintem ez a lényeg, hogy ugye hogy is hívják a Wolfskinheadet, aki a terrorháza kutatási igazgatója lett a...
Békés?
Egy nagyon okos csávú. És ugye ő hirdette meg ezt az egész irányvonalat, most már jó sok évvel ezelőtt, hogy a kultúrában is teret kell foglalni, mert akkor lesz a politikai hatalom, akkor válik tulajdonképpen teljessé, és már nem politikai ciklusokról, hanem mi, ami annál is nagyobb. Tehát már ilyen, basszus, elfejtettem azt a szót, ne haragudj. Ó, Marci, nem
tesz. Rendszer, kurzus.
Kurzus, de valami ilyesmi.
Történelmi ciklusról beszéltünk?
Hogy, de én már kurzus, nem ezt a szót használta, de igen, az a lényeg, hogy te túlmutat azon, hogy épp egy párt hány etapot, vagy hány évet, hanem már létrejön egy ilyen hosszabb és szélesebb és több dimenziós kiterjedés ennek az egész történetnek, és ebben nagyon fontos a kultúrának az elfoglalása. Ugye ő tulajdonképpen ezzel indult a kultúrharc, aztán ennek lenne mindenféle meg vadhajtásai.
Csak hát az színvonal kellene, tehát hogy az a probléma ezzel, hogy lehet támogatni a saját oldalukhoz közeli filmkészítőket, akármilyen művészeket, de hogyha azok a művek, azok az alkotások nem készülnek el olyan minőségben, akkor soha nem fog sikerülni nekik ez a kultúrafoglalás. Ugyanez van egyébként az irodalomban, meg tényleg a művészeti élet szinte egész területén.
Hát jó, csak hogyha ők úgy gondolják, hogy ők alkotják meg maguknak a kultúrát, és ők jelölik ki, hogy azok nekik a kúrens képviselői, akkor tulajdonképpen lényegtelen, hogy az Alvége mondjuk a JAG-ban, FIS-ben hány szerencsétlen író lázadozik ez ellen, vagy költő, hiszen ők alakítják ki azt a szüzsét, amiben beszélnek, és amiről beszélnek. Tehát teljesen mindegy, hogy az alapvetően külső szemlélő számára középszerű lenne, majd ők azt mondják, hogy jó. És akkor jó lesz.
Igen, tehát, igen,
a saját buborékjukban léteznek.
Na de ez az, csak közben ez nem éri el a Békés Marci által meghirdetett célt. Ugye, ami az lenne, hogy kulturális térfoglalás, hiszen ha csak a saját közönségednél se érsz el sikert, mert az új színházban is mindig van, nem jönnek a nézők. Hát, vajon miért? Biztos Soros. Hogy ha csak a saját közönségednél érsz el úgymond sikereket, akkor az nem térfoglalás, az a közönségednek a kulturális megerősítése. Tehát, hogy, és szerintem pont a kultúra az, ahol tehát sok mindent lehet végtelen pénzzel csinálni, de a kultúrában nem nagyon, mert ahogy mondott Tamás, ha nincs produktum, akkor hiába öntöd nyakon 6 milliárd közpénzzel, attól az nem fog értékké válni. És ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami értékké válik. És persze, való, abban a Fidesznek egyébként, Békésnek is igaza volt, a Fidesznek nem, mert ez még akkor Fidesz nem is tudta, hogy miről van szó, mert ugye kultúra. De hogy ezt nem lenézi, mondtam, csak nem foglalkoztak vele. Hogy valóban volt egy ilyen nagyon erős, hát nevezzük ennek a balliberális budapesti érték meghatáró szó közösség, hú, de szépen sikerült ezt megfogalmazni.
Egyszerűen.
Hát igen, most eleredítjük. Szóval egyszerűen, tehát hogy igen, tehát ugyanaz a pár ember mondta meg, hogy most ez jó, nem jó, értékes, nem értékes, elég meglehetősen belterjes volt, de egyébként erről Vereves István is beszélt, amikor csináltam el interjút, hogy azért a filmvészeti főiskolán is voltak problémák, tehát hogy oké, nem ez volt a megoldás, hogy fogjuk oda menjünk és nyisz, de voltak gondok, és pont ez egyik az ilyen belterjesség, hogy ki kellett volna ebből nyílni, és tehát, hogy az alapvető probléma, mint nagyon sokszor a Fidesznél adott. Csak arra adott megoldási válasz, javaslat, borzalmas.
Jó, de hát a térfoglalás szóban benne van az, hogy eddig nektek volt teretek, azt most mi elfoglaljuk. Tehát, hogy volt egy játszótér, ahol csak ti játszottatok, és mi ki voltunk rekesztve, és néztük a kerítésen kívül. Na, most már mi vagyunk többen, és mi foglaljuk el ezt a kultúrának nevezett játszóteret, és ti lesztek kiszorítva. Tehát alapvetően nem az a cél, hogy itt tényleges gondolkodásmód átformálása történjen meg, vagy hogy egy olyan kultúra jön létre, vagy gondolkodásmód, ami nemzeti, hanem az, hogy kiszorítani azt a liberálisnak, baloldalinak mondott kultúra csináló közeget, ami eddig volt, és ami szúrta a szemüket. Ez a most mi élünk. És
hát de láthatóan ezt nem tudják megcsinálni. Tehát hiába nincsen állami támogatás, akkor is el fog készülni egyébként számos kiváló tőlük független film. Hát beszéljünk Reisz Gábornak a Magyarázat mindenre című filméről is, ami azonnal díjakat is nyert. És abszolút kiváló alkotás. És egy csomó ilyen van még. És lesz is a következő években is. Nyilván irodalomban is elkészülnek azok az irodalmi alkotások, amik függetlenek ettől a kurzustól. Kevesebb nyilván, meg sokkal gyengébb anyagi körülmények között élnek ezek a művészek, mint ahogy egy normális finanszírozás esetén élhetnének, de attól még alkotni fognak.
Figyelj, szerintem mármint, hogy ez mi az, hogy ez de jó olyan volt, mint hogyha csak ketten beszélgetünk valami ízébe, hogy államilag támogatott érték létrehozás, ez nagyon nehéz, nem, a művészetbe? Mert hogyha még alkalmas is rá az alkotó, hogy zseniális alkotásokat hozzon létre, de ha neki ezt államilag támogatva kell csinálnia, és tudja, tehát hogy nem az van, hogy célzottan ő most itt nem van, úgyis benne lesz egy nagy adag megfelelési kényszer, meg azon fog agyalni, hogy akkor ez most, és ezek a művek, ezek a cuccok, amik létrejöttek az utóbbi időben, ezek mind ezt tükrözik is.
Hát jó, de tehát az államnak nem az a funkció, hogy megmondja, hogy egy film mitől lesz jó. Tehát tehát az állam pénzt ad egy produkció tervére, és egy, mit tudom én, egy kijelölt zsűri, van ilyen tag, olyan érzelmű, amolyan érzelmű tag, leül is együtt, tehát ez egy normális esetben, ideális esetben így dől el egy pályázat vagy egy támogatás sorsa szerintem, hogy megnézik a forgatókönyvet, azt mondják, hogy hát ez egész jó, vannak ellenvélemények, tök mindegy, valahogy döntenek. De nem az, hogy egy kurzus vélt véleményhez alkalmazkodunk.
De most ez van. De hát ez folytja meg azokat is, akik tehetséges.
Ez az abszurd az egészben. Tehát az államnak annyi a dolga, hogy adjon egy pénzügyi keretet 6 film elkészítésére, és aztán majd az úgynevezett szakértők, vagy a szakmabeliek eldöntik, hogy ez jó volt. Tehát normális esetben ez kéne történjen. Még Andy Vajna esetében is ez történt, amikor ő uralta a film alapot, mert hogy szakmailag tudta, hogy mit kell csinálni, és látta, hogy ki a tehetséges.
Na, kíváncsi vagyok a Petőfi filmre. Tényleg azt idén mutatják be, nem?
Hát, ha csak meg nem változott azóta a történelem, és nem kell miatt még egy éve csúsznia.
Nem már, de én arra tényleg kíváncsi vagyok. Tehát, hogy
meglátjuk,
az előzetesek alapján akár még akármi is lehet, de...
Meglátjuk, hogy hogy alakulnak majd az Orbán és Meloni közötti kapcsolatok, mert lehet, hogy a végén még Olaszország ellen fogjuk folytatni
oda csapunk,
ezt a forradalmat.
Oda csapunk mi. Jó van, még azért itt van az is, ezt még említsük meg, hogy a dunaszerdahelyi DAC-ból kaptak, ez biztos nem sütötte még el senki ezt a poént. Ugye ez egy 1904-ben alapított sportegyesület, Dunaszerdahelyen is hát a felvidéki magyarságnak egy ilyen tégeje tulajdonképpen, sport, kulturális is bizonyos szempontból önszervező, társadalomszervező, és erre is, mármint az ő sztorikra is adnak 254 milliót, és erre én azt mondom, hogy ebből viszont lehet, hogy lehet jót csinálni, mert szerintem ez a megmaradás, a határon túli magyarság, a sport, a sportnak a társadalom szervező funkciója. Tehát, hogy ez...
De itt az Ákos filmmel se az a probléma, hogy mi a téma. Én esküszöm, hogy lehetne jó filmet, jó dokumentumfilmet
de forgatni. De rólam is lehetne jó dokumentumfilmet
forgatni. De ugye olyanok fogják forgatni, akik valószínűleg nem jó dokumentumfilmet csinálnak belőle. A DAC esetében nem tudom, hogy pontosan kik a készítők. Ott is inkább annak látom a veszélyét, hogy nem feltétlenül jó kezekbe kerül a történet. De a történet az mindenképpen olyan, hogy megív egy dokumentumfilmet, persze.
Hát meg egyáltalán dokumentumfilmet készíteni valakiről, aki él és jó esélyen még beleszólása is lesz a film alakulásában.
Ákos nem fog beleszólni. Csattam el interjút egyáltalán.
Nem tudom, de feltételezem.
Így vegy át az első verzió.
Hogy, tehát, hogy tényleg, ott szinte biztos így ideát fogunk látni. A mély pontok, a sötét oldal nélkül, ami pedig hát egy emberhez hozzá, természetesen hozzátartozik ahhoz, hogy igen, néha seggfej, néha akarnok, zsarnok, ez meg az. Hát egy olyan emberről, akiről lehet, sőt, ő maga vallja be, hogy a verstant, a saját vers, tehát a vers szerkezetét, jellegzetességeit a saját művein keresztül mutatja be a fiának, ha jól emlékszem, ezt ő maga mondta. Tehát ha szótagszámot, ritmikát, ütemhangsúlyt, tehát különféle technikákat úgy magyarázta, hogy a saját versén, vagy a dalszövegén keresztül is versén keresztül. Tehát, hogy...
De most a DAC film kapcsán ott el tudod képzelni, hogy az például lesz kritikus.
De annak még kéne kritikusnak lennie.
Hát szerintem minden filmnek, főleg, hogy dokumentumfilm, akkor kell kritikusnak lenni.
Hát inkább reális, nem kritikus, hanem hogy...
De a kritikus azt most úgy értem.
Ja, hogy bemutatja, amit Tamás mond, hogy bármilyen árnyoldala van a sztorinak, azt bemutatja. Hát ez majd kiderül, de abból tényleg lehetne úgy csinálni. Csak az izé ne legyen, könyörgöm, ne az izé legyen a zenéje.
A nélküled.
Mert az nagyon kegyetlen lenne.
Tuti.
De az legyen benne az a jelenet, mert az egy... Most kinek milyen szempontból, de fontos pillanat volt, hogy mit tudom én, de hogy ne az legyen a zenéje.
Mondtam volna, hogy a magyar himnusz, de hát igazából...
Ja, ó, ezért kikapunk majd, hogy jó, önök a Donélt, ez is milyen már nem, hogyha neked a nélküled nem tetszik, akkor szintén nem vagy tagja a magyar nemzetnek. Hát nekem speciál nem tetszik, mert nem tudom, engem egy eredeti kalotaszegi hajnali, vagy egy halott kísérő, vagy egy sirató, vagy bármi, az sokkal jobban megérint, jobban átérnem is.
Kiválóan érzelhető ez is.
Ja, oké. Okay. Jó van, a végén teljesen lehúztuk magunkat a Nemzet WC-jén, úgyhogy ezzel be is zárjuk a műsort.
És papír még megy utána. Ja,
belőlünk nem lesz szürke vízbe. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Itt az Új Magyar Hang, holnaptól vásároljanak minket, hogy együtt tudják lehúzni magukat a Nemzet WC-jén velünk. És hát akkor 9-én a Hadszín Teátrumban este 9-től. Kötött fogás extra, Puzsér Robi lesz a vendég, még van egy pár jegy, úgyhogy jelentkezzenek. Köszönöm szépen a beszélgetést. És
olvassanak a Debrecenet is.
Igen. Az elején még megvolt, de a végére... Na. Köszönjük.
Köszönjük.
Köszönjük.